Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hát körülbelül három rész az, amiről szeretnék beszélni. A bemutatkozáson túl egyfelől nagyon szívesen felvillantanék kérdéseket, gondolatokat, ami így részben a NOE körül, részben akár kormányzati szinten, részben a családok jövője körül megfogalmazódik. Ezen kívül, ahogy tiszteletes úr is kérte, a második részben hoztam néhány statisztikát, hogy milyen demográfiai előrejelzések vannak, hogy állunk most, milyen az a korfa, és a harmadik részben pedig egy kicsit beszélnék a Nagycsaládosok Országos Egyesületéről. Tehát, hogy körülbelül ez a három rész lenne, amit érintenék. És bármikor, tehát vagy akár az egyes blokkok végén, vagy nem tudom, hogy legyen, hogy a legvégén beszélgetünk. Bevezetésnek pedig azért pontosan a családdal kapcsolatban, mert hát családban vagyunk, szeretnék néhány dolgot elmondani, hogy én azt gondolom, hogy nem véletlenül vagyok ott, ahol vagyok. Tehát nagyon erős az Isten hitem, és ezt az egész, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének az elnöki pozícióját én ezt egy önkéntesként vezetem, és ezt egy szolgálatnak tekintem, és nagyon érdekes volt az az út, ahogy ide kerültem. Nekem elváltak a szüleim, és én egyke vagyok. Tehát ez a család, 16 évesen én azt mondtam, hogy nem szeretnék családot. El se tudtam képzelni azt, hogy milyen az, hogy az embernek van férje. És abszolút egy menedzser vonalon tanultam igazából vállalkozások menedzselését közgazdászként, és úgy gondoltam, hogy nekem teljesen világi munkám lesz, és majd jól fogok keresni, és mondjuk 18-20 évesen már kicsit kezdtem beérni, és akkor az Úristen elém vezette a páromat, és ő azt mondta, hogy hát ő inkább több gyermeket szeretne, de mondjuk így háromban kiegyeztünk. És amikor a harmadik gyermekemet, vagy gyermekünket vártuk, akkor a férjemnél nyirokmirigy daganatot diagnosztizáltak, és...
Köszönöm.
Közben megvan, oké. És igazából volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy nem is fogja megérni a harmadik gyermekünknek a megszületését. Bocsánat, de tényleg ez egy nagyon érzelmi döntés volt. És hát él és egészséges, és akkor én azt mondtam, hogy felajánlom a szolgálataimat az Úristennek. És gyakorlatilag úgy indult, hogy Érdem 10 családdal együtt az Érdi Parkvárosi Református Gyülekezetben, de megalakítottuk az Érdi Nagycsaládos kis csoportot. És ez elindult, és áldás volt rajta, és annyira, hogy maga a NOE elnöksége is felfigyelt erre, és behívtak elnökségi tagnak, utána rám bízták a főtitkári teendőket. És nagyon érdekes volt, mert egy idő után kicsit megcsömörlöttem attól, hogy mindig csak programokat szervezek nagycsaládosoknak, miközben domborodó pocakok vannak körülöttünk, és nagyon szerettünk volna még gyerekeket, úgyhogy a férjem egészséges volt, de így nem adatott meg. És akkor egy döntés előtt álltunk, én nagyon szerettem volna örökbe fogadni, a férjem pedig nagyon szerette volna, hogyha ezt a Lombik programot vállaljuk, amiben szintén vitatott, akár katolikus körökben is. Én Kozma atyával beszélgettem erről elég sokat, és ő végül is azzal szabadított fel talán, hogy mindig jó az életre igent mondani. És amikor ezt mi eldöntöttük, hogy jó, akkor megpróbáljuk ezt az utat, akkor tényleg teljesen hihetetlen volt, de minden ajtó nyílt, és tényleg úgy nézett ki, hogy ez az utunk, és a legnagyobb ajándék az volt, hogy az ikrekkel december 24-ére voltam kiírva, tehát teljesen véletlenül, de illetve én ezt abszolút úgy értékeltem, hogy ez egy jelzés talán, hogy a helyemen vagyok. És amikor visszavonultam az egész önkéntes munkától, és azt mondtam, hogy babák, és 2 csodálatos gyermek, akinek az egész család tud örülni, akkor megkerestek a NOE-ból, és azt kérték, hogy menjek vissza, és amit tanultam egyébként, vállalkozások menedzselését, és minden eddigi tudásomat, azt folytassam a NOE-ban önkéntesként. Úgyhogy igazából összességében azt kell mondanom, hogy úgy vagyok ennek a szervezetnek az elnöke, hogy pontosan tudom azt, milyen akár elvált szülők gyerekeként lenni, milyen egyedül lenni, milyen az, amikor tényleg nagyon nehéz engedni a gyerekeknek, hogyha meg akarják enni azt a csokit, amit én szerettem volna, És milyen egy nagy családban élni, nem annyira nagy családban, mert hát az 5 gyermek az ugye kevés, mert van, ahol több is van, de mégis már egy kicsit, tehát egyszerűen muszáj megosztani a feladatokat, és muszáj közösséget vállalnunk, különben nem haladunk. És tavaly április óta, bocsánat, most 2016 április vége óta lettem az Egyesületnek az elnöke. Ez az Egyesület idén lesz 30 éves, tehát most a feladatunk az, hogy egy kicsit, tehát az alapok nagyon szilárdak, arról majd fogok beszélni, de egy kicsit újra gondoljuk, egy kicsit frissítsük, egy kicsit vonzóbbá tegyük a fiatalos, vagy fiatalabb nagy családosok számára is, hogy itt vagyunk, úgy, hogy elfogadjuk azt, hogy bár a nagy családosok képviseletére, közösségének a szervezésére vagyunk, de bizony nekünk is vannak egyszülős családjaink, és vannak olyanok, akik nevelőszülők például, és vannak olyanok, akiknek sokkal nehezebb úton születtek meg a gyermekeik, mint ők gondolták volna. Úgyhogy ezeket mind-mind összefoglalva igazából az a közös, hogy többször is igent mondtunk az életre, és vállaltuk ennek a szépségét. Én hagyd kérdezzem meg, hogy kinek hány gyermeke van, lehet ilyet kérdezni körülbelül? Tehát, hogy egy, kettő, három...
Nekem a harmadiknek lettek, úgyhogy egybe lett
négy. Három, kettő, hét. Igen, tudom. No, nem pedig jött. Köszönöm szépen, tehát akkor így senkitől nem idegen egyáltalán a gyermek, és a több gyermek sem, tehát akkor nagyjából érteni is fogjuk azt, amiről beszélek. Amit szeretnék felvetni, és leírtam még útközben, hogy néhány gondolat, igen, tehát Zlinszky János egyszer azt mondta, hogy a társadalom alapvető építőköve a család. Csak szilárd kövekből lehet időtálló egy épület, és szilárd családoktól lehet egészséges és erős a társadalom. És látnunk kell azokat a folyamatokat, hogy egyfelől elindult egy liberalizáció, ami abszolút árt a családoknak, és másfelől pedig van egy erős, talán egy tehát konzervatívabb mag, aki viszont mindenképpen szeretné megőrizni a családot. A családot, mint értek, és miért jó ez, meg miért rossz a másik, miért nem működik a másik. Amikor nagy családban vagyunk, óhatatlan, hogy több dologról le kell mondanunk, óhatatlan, hogy megosztjuk a dolgokat, és manapság nagyon divat az, hogy igazából azt mondják a szülők, hogy mindent szeretnének megadni a gyermekeiknek, és egy kicsit el is kényelmesítjük őket, nagyon divatosak ezek a mama hotelek, hogy kisfiam még ne indulj útnak, még maradj itthon, én mindent segítek, és szép lassan elkényelmesednek a fiatalok, ugye egyre később vállalnak gyermeket, egyre később mennek családot alapítani, mert nagyon sokszor azt is hallják, hogy te meg ne házasodjál, neked nem való a család, te ne keressél magadnak társat, te olyan borzalmas személyiség vagy, hogy jobb, ha egyedül maradsz kislány. És tényleg vannak ilyen szülők, akik ezt mondják a gyermekeiknek, és tényleg vannak emberek, akik 40 évesen is egyedül élnek, és azt mondják, és elmagyarázzák saját maguknak, hogy mennyire jó nekik egyedül, és mennyire jó nekik, hogy nekik nem kell felébredni éjszaka, nem kell pelenkát cserélni, és nem kell foglalkozni a saját gyermekeikkel, és úgy képzelik el az öregkorukat, hogy majd bevonulnak egy idősek otthonába, ahol ki tudják fizetni az ellátásaikat, mert keresnek annyi pénzt, és hogy ott bőven jó lesz nekik. És ehhez képest... mi az a plusz, amit tud adni a család, és miért kellenek az erős családok, és miért jó egy családi közösségben élni? Erre Kopp Máriáék is csináltak kutatásokat Skrapski Árpáddal a Sote Magatartás Tudományi Intézetében, hogy egyszerűen például a férfiaknál is, nőknél is, a nőknél másfél évvel az átlag életkor több azoknál, akik gyermeket vállalnak, a férfiaknál pedig 2 évvel több az átlag életkor azoknak, akik gyermeket vállalnak, és ezen kívül pedig a család az a közeg, ahol az összes feszültséget, ha ez egy jól működő, ha ez egy élő, éltető család, akkor ezeket a külső hatásokat képes megtörni, és azt mondani, hogy jó együtt, jó egységben, és tudjuk segíteni egymást. És az élő, éltető családokra még az is jellemző, hogy hogy bíznak a gyermekeikben. Tehát azt tudják mondani, hogy igen, próbáld meg, én segítek. Igen, nem tudom, hogy hova fog születni az az unoka, de segítek. Csak vállaljátok azt a gyermeket. És ami még látszik a társadalmunkban, hogy ahogy felgyorsult a világ, ugye sokkal gyorsabban alakítunk ki kapcsolatokat, Facebookon egy pillanat alatt lehet ismerkedni, és azáltal nem annyira elmélyültek ezek a kapcsolatok. És hogyha egy erős, egészséges közösség van a hátunk mögött, egy erős, egészséges családunk, akkor kicsit másképp állunk a párkapcsolatokhoz is, tehát a fiatalok is. Tehát hogyha otthon egy bátorító közeg van, akkor nem elbújik egy fiatal kamasz is a számítógép mögé, hanem bátrabban mer ismerkedni. Ha esetleg még akár néptáncra is jár, akkor bátrabban meri megforgatni azt a lányt. Tehát a férfivá éréshez jó segítség az, hogyha van egy nagy család az ember háta mögött, egy biztató, élő nagy család. Ezért én azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon fontos magunkon kezdeni. Tehát egyfelől, hogy azt megvizsgálni, hogy az én családom, az milyen család. Az egy olyan család, akire azt vonzóan néznek, és azt mondják, hogy igen, én is ilyet szeretnék, mert hogy milyen jó az a közösség. Az én családom olyan, hogy szívesen jönnek-e a barátok, vagy pedig nem. És akkor hogyan tudom vonzóvá tenni, hogyan tudok egy olyan képet, ami egyébként valós, tehát hogy nem akarom így rosszul fogalmazni, de azt mutatni, hogy egy családban élni jó, mert hogyha mi magunk is fáradtak vagyunk, és azt mondjuk, hogy te jó ég, megint nehézségek vannak, te jó ég, nehéz hazamenni, és ezt mások látják, akkor egy idő után ők is esetleg megriadnak. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos mindenkinek, magának, elsőnek azt helyre tenni, hogy élő, éltetője az a család, és felelősséggel lenni mások iránt, felelősséggel lenni a környezetünkben lévő fiatalok iránt, akik azt mondják, hogy igen, én is, pont ötöt szeretnék, mert ez annyira jó, vagy pont hármat szeretnék. Nekünk az egyik kamaszfiunk nagyon sokáig azt mondta, hogy ha én felnőtt leszek, nekem is három gyerekem lesz, és most kérdezgettem, és most az öt, hát azt még nem tudja, tehát az egy kicsit neki is sok lett például. Tehát pontosan tudom, hogy tehát nagyon sok szépség van az ikrek megszületésével, de épp most 2,5 évesek, tehát ők bontják a házat, mi megpróbáljuk így karban tartani, és ezt nehezen viselik a kamaszok. Tehát ezt túl kell élni. Ez is egyébként egy nagyon fontos rész, hogy nagyon sok fiatal vállal a gyermeket, és akkor az első álmatlan éjszakák után mindenki kétségbe esik, és azt mondja, hogy soha többet, hogy nem merjük kimondani nekik, hogy ennek vége van. Tehát 6 évesen, amikor iskolába mennek, akkor már nem kell őket pelenkázni. Akkor már valószínűleg át fogják aludni az éjszakát, de 10-12 évesen viszont már nem is akarják a kezünket megfogni. Tehát ez a 2 éves időszak, ezt túl kell élni egyszerűen, és utána jobb lesz. Amit szintén nagyon keveset merünk kimondani, hogy sokszor 2 gyermekkel nehezebb, mint 3-mal vagy 4-gyel. Mert amíg az elsőt az ember, vagy a másodikat akár szoptatja, és vele van, addig az első biztos, hogy féltékeny. És amikor pedig már 3-an vannak, akkor az első 2 együtt játszik. És nagyon sokan megállnak a második gyermeknél, és azt mondják, hogy annyira pokolian nehéz a féltékenységet kezelni, ha felismerik végre, hogy féltékenység, hogy nem mernek vállalni. Például a nagycsaládos közösség olyan szempontból jó, vagy pozitív példa, hogyha eljönnek hozzánk 1-2 gyermekesek is, akkor azt látják, hogy lehet, van élet 4-5 gyermekkel is, és túl lehet élni, sőt, van ugye Érden 16 gyermekes családunk is, és azt mondják, hogy hát akkor talán nekem is sikerülni fog. Én is megpróbálom, hát ha nekem is sikerül. És még egy dolog, én tényleg útközben, ami eszembe jutott, hogy ami fontos, nem csak a családnál, de mindenhol, amikor Viski Feri bácsi írta egyszer annál a bibliai résznél, hogy Mózes mézet szopott a sziklából, és hogy a nehézségekből, a sziklából igazából, tehát mézzé változhatni, mennyei áldást nyerni, és örökölni, és továbbadni. Talán az a legnagyobb feladat, hogy Héberben az áldás és az átok az ugyanaz a kifejezés. És egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan állunk, vagy hogyan viszonyulunk ahhoz, ami előtt állunk. Tehát a nehézségeket is úgy felvállalni, úgy tovább menni, mert vannak egy családban is, egy házasságban is, hogy abból nekünk valami jó legyen, hogy abból mi valami jót tudjunk továbbadni. Tehát ez a mi legnagyobb felelősségünk talán a család terén, én így gondolom. És ehhez a részhez még azt írtam, hogy talán mindenkinek felelőssége az is, hogy bátorítsuk az embereket, hogy bátran merjenek gyermeket vállalni, mert gazdagabb lesz egy-egy új élettel a mi életünk is. És akkor most... Jó. Annyi, hogy én nem, de...
Szívesen léptetem.
Jó, csak akkor...
Hogy nem tetszik látni?
Igen. De mindjárt akkor látom itt, és akkor innen mondom, és akkor az úgy jó lesz, jó? Tehát nem tudom, hogy ehhez az első részhez van esetleg kérdés, felvetés?
Én azért javaslom, hogy ha hagyjuk a vendégünket tovább beszélni.
Húha, jó.
Egyben van a kevesebbet kellene várnom.
Jó, bocsánat. Jó, mondom tovább. Hát körülbelül ilyen kérdések fogalmazódnak meg a Noé tájékán, hogy mennyire a mi feladatunk a pozitív családképnek a megmutatása, mennyire a média segítségére is, tehát mennyire van szükség, mennyire közügy vagy magánügy a gyermekvállalás. Igazából ezeket próbáltam körbejárni, de a lényeg, hogy szerintem elsőnek mindig belülről kell kifelé indulni, és persze hozzá lehet tenni, hogy az állam most már elég nagy támogatást ad, de ez mind kevés, tehát egy fiatalnak szüksége van a mi bátorításunkra is a gyermekvállalásnál. Diavetítés. Igen, most ez már nekem is jó. Jó, tehát a népesség száma a következő, igen, Magyarországon, ugye már átléptük ezt a 10 milliós lélektani határt, és tehát van egy nagyon depressziósabb, van egy közép, és van egy jó prognózis. Tavaly a miniszterelnök úr azt mondta, hogy 9 millió emberrel még elketyeghet ez az ország. Tehát tavaly ősszel mondta azt, hogy hát próbálnak demográfiai intézkedéseket tenni, próbálnak ugye különböző gyedextra, a családok otthon teremtési kedvezménye, de hogyha mégsem sikerül, akkor szerinte 9 millióval még megleszünk. Azonban utána még voltak gyors számítások is, hogy gyakorlatilag a társadalmunk is előregedik, tehát hogyha nem születik elég fiatal, úgyhogy nagyon-nagyon a határ eset az, hogy valóban 9 millióval megleszünk-e vagy sem. Annyi, hogy most, az eltöbb következő, igen, itt van a korfám, tehát most van 700 ezer olyan nő, tehát a Ratko unokák, akiknél még nagyon-nagyon örvendetes lenne, ha még egy gyermeket vállalnának. Mert utána, hogy a korfán is látszik, tehát most itt a 45 és a 35 év közötti, tehát ott pont középen, tehát itt a pirosabb csíka a nők, és itt a 35-45 év között ugye eleve többen vagyunk, mert hogy a Ratko korszak unokái, és hogyha a termékenységi mutató az így tud emelkedni, akkor abból értelemszerűen több gyermek születhet, mint itt, amikor már ugye lényegesen kevesebb a megszületett gyermek is. Tehát most, hát nem tudom, hogy ez mennyire titok vagy nem titok, de most készül még egy demográfiai csomag. Ebben különböző javaslatokat vártak onnantól kezdve, hogy tényleg tisztességesen megfizetni egy főállású anyaságot, vagy pedig a bölcsődei férőhelyek tovább bővítése. Még belekerült gondolkodásba az, hogy egy nagyobb családnak szüksége van már egy nagyobb autóra, és nagyon előregedettek a nagy családos autók, tehát hogy nagyon nehéz váltani, jóra váltani például. Tehát mindenféle javaslatokat vártak ahhoz, hogy még próbálják az anyagi támogatásokkal növelni azt, hogy vállaljanak ezek a fiatalok gyermeket. Ami nagyon érdekes, elindult az is, hogy az egyetemistáknál, és ugye a gyedextrában is benne volt, hogyha valakinek két fél éve az egyetemen már biztosított, akkor ugyanúgy megkapja az ellátást az első gyermekre, de hogy fontos volt az életkezdéshez az otthon is. És így egyetemeken is megpróbálnak kialakítani olyan részeket, amik régen fecskeháznak is hívták, de gyakorlatilag a fiatal pároknak, akik megismerkednek, hogy még többen vállaljanak gyermeket. És ami nagyon érdekes, hogy nagyon sok fiatal egyedül van. És van egy középfokú végzettségű, jóindulatú vidéki fiú tömeg, és tényleg tömegről beszélünk, aki nem ismerkedik, és van egy felsőfokú végzettségű városok, nagyvárosok, egyetemek környékén lévő lány tömeg. És valahogy a kettőt kellene összehozni, és az is nagyon fontos, hogy ne túl későn, mert hogy egyre nyílik az olló, egyre több hölgy megy a felsőoktatásba, vagy lány, és így mindenképpen diplomás, herceget, fehér lovon és egyéb elvárásokat támasztanak, és több fiú marad vidéken. És hogyha például, tehát ezzel a tömeggel, tehát ezzel a jelenséggel is valamit majd kell kezdeni a kormánynak. Volt nagyon halvány ilyen társalkadó és ismerkedő est, és az nem jött be, tehát még igazából nincs erre konkrét és jó megoldás. De akár egyébként egy csillagpontos találkozó, akár nekünk egy nagy családos kongresszus, az egy-egy alkalom lehet arra, hogy találkozzanak, csak ez nagyon kevés ez az alkalomi. De ezzel a jelenséggel egyébként a jövőben sajnos foglalkozni kell. Igen, ez a 100 családra jutott családtagok száma családtípusonként. Én azt szeretném megmutatni, hogyha alul... Igen, tehát egyébként az van, hogy a nagycsaládosok körülbelül itt 1,4%-a a családoknak, de igazából nem teljesen, hanem körülbelül 2%-a. 10%-a egyébként. Nem, 1,4 az csak a 4 és több. 200 ezer nagy családos van az országban, és 200 ezer nagy család. Igen, és kb. 2 millió család van egyébként, és abból szerintem az 10%, így van, és ők nevelik a gyerekeknek a 25%-át. Igen, mert itt azokat a családokat is beírta, ahol nulla gyermek van, tehát hogy igazából ők, tehát hogyha családról mi akkor beszélünk, hogyha nem csak pár, hanem egy vagy két gyermek is ott van. Igen, tehát ezek egy kicsit más számok, de 200 ezer nagy család van most Magyarországon, és a gyerekeknek a 25%-a nő fel egyébként ilyen nagy családban. És korábban az átlag gyerekszám az 4 gyermek per család volt egy nagy családban, most egy kicsit csökkent, tehát most 3,6. Tehát egyébként a nagycsaládos az, aki 3 vagy több gyermeket nevel, vagy nevelt fel. Hát amikor a kormány használja a statisztikát, akkor 18 év alatti gyermekekről beszél. Az egyesületünk az egész élettartama, tehát nagyszülők is vannak nálunk, vagy nagyszülői tagozat is. És mit is akartam még mondani? Nagycsalád 3. Igen. Tehát, hogy, és nálunk is, tehát 4 volt az átlag gyermekszám, és most ez 3,6 lett, tehát még mindig több, mint a minimum egy kicsit. Igen, ezt nem, erről, ez háztartási adatokról erről nem szerettem volna beszélni, ez még kisebb, ez igazából, ja nem ment, bocsánat, kettőt lapoztam én közben. Igen, de ez nagyon-nagyon apró, ez egy havi bontás annak, hogy a születésszámok és a halálozás az hogy növekedett, de tehát elindult egy nagyon pici emelkedés, tehát hogy ez a születési ráta 1,2 volt talán, és most 1,4-re emelkedett, úgyhogy valóban születtek babák, de ez, tessék?
Olvastam valahogy 900 valamennyiben több, mint tavaly.
Igen, tehát hogy, de még mindig nem elég.
Igen.
Tehát még... Még mindig, ez nagyon érdekes kérdés egyébként, mert van egy nemzetközi kutatás, amit Székely Andrásék csinálnak a Három Királyfitól, tehát a Kopp Mária, amit megalapított Három Királyfi, Három Királylány mozgalmat, és minden országban, tehát Európában ugyanazt kérdezik, tehát ugyanaz a kérdés, csak más nyelven, de hogy hány gyermeket szeretnének, illetve szeretnének egy gyermeket. És ebben a kutatásban az látszott, hogy a magyar fiatalok még mindig sokkal hajlandóbbak a gyermekvállalásra, mint más európai országokban. Viszont, hogyha azt kérdezik egy fiataltól, tehát van egy másik fajta kutatás, az meg az Amerikából jött, ott abból indultak ki, hogy az ember nem meri bevallani a saját érzéseit, még idegennek sem. Ott ezt annál a kutatásnál vették észre, hogy féle a repüléstől. És állítólag az amerikaiak fele fél a repüléstől, és mindenki azt mondta, hogy nem. És megkérdezték, hogy és ön mit gondol a szomszédja fél a repüléstől, és arra azt mondta, hogy igen. És ezáltal sokkal rosszabb adatok jöttek ki. Tehát amikor például megkérdeznek egy fiatal lányt, hogy te hány gyermeket szeretnél, és mondjuk 10 ülnek egy körbe, akkor mindenki mondja, hogy 2-t, 3-at, és kijön 30-as gyermekszám. És ha megkérdezik, hogy mit gondolsz a melletted ülőd, vagy a barátnőd, ő szeretne egy gyereket, és ha igen, hányat, akkor sokkal rosszabbak az arányok, tehát több, mint a felével kevesebb. Tehát van olyan, aki azt mondja, hogy én nem is gondolom, hogy neki lesz gyereke. Tehát, és akkor egy kicsit attól tartunk, hogy ebben saját magára is visszautal, úgyhogy azért nem annyira rózsásak az eredmények. Az egyesületünknek másfél évvel ezelőtt volt egy nagy kutatása, úgyhogy majd elmondom, de most 10-14 ezer tagcsaládunk van, és tehát valami 600 embert kérdeztek meg, és ebből elég sok fiatalt is. És nálunk az volt tapasztalható, hogy azok a fiatalok, akik eljöttek a rendezvényeinkre önkénteskedni, és ott voltak, fiatalokkal foglalkoztak, vagy gyerekekkel kézműves foglalkozást tartottak nekik, vagy sportfoglalkozást, nekik meg se fordult a fejükben, hogy tudatosan ne vállaljanak gyermeket. Tehát mindenki azt mondta, hogy igen, szeretnének gyermeket. Mert hogy egyébként a fiatalok egy részénél már ugye van egy olyan pár százalék, akik azt mondják, hogy ők nem szeretnének soha gyermeket, és ők mindenki hagyja békén. Sajnos. Hogy lapozzunk egyet, és akkor nem tudom, így kitekintésnek ennyi elegendő, mert ez már a Noé-s anyag, vagy mondjak még egy pár dolgot, így statisztikát, ha tudok, így nem tudom. Jó, és miről, melyikről, vagy melyik témáról? Mert ez most már a Noé, de hogyha egyet vissza még, akkor tudok arról mesélni, hogy... Igen, Nagy Családosok Országos Egyesülete. Holland? Ja, a hölgy. Ja, azt hittem a Noé, mondom, nem?
Nem, azért nem.
Ja, értem. Tehát Nagy Családosok Országos Egyesülete. Tehát például, ugye... Korábban nagyon nehéz helyzetbe kerültek valóban a családok. Ez is egy nagyon érdekes terület, amit szerintem mindenkinek van úgy felelőssége, hogy lássuk, észrevegyük, felismerjük. Tehát 2000, tehát akár a választások előtt is egy kicsivel, tehát 2006, 2008, még 2010-ben is az látszott, hogy a családok kiadásainak tényleg az összetétele nagyon a megélhetés, a devizahitelek és a rezsi tette ki. És nem volt sem pénzük, sem erejük bármi másra, tehát akár egy ablakcsere, egy lakásfelújítás, vagy hogy családhoz méltó életet tudjanak élni. És akik akkor voltak 15 évesek, és azt látták, hogy a szüleik összevesztek a pénzen, és bedőlt a házasságuk, és elvitte a bankaházukat, azok most lesznek olyan korban, hogy családot alapítsanak. És azt tapasztalható ezeknél a fiataloknál, hogy nem mernek családot vállalni, mert hogy látták azt a kudarcot. Tehát nekik azon kívül, hogy újabb és újabb családpolitikai intézkedések születnek, amellett fontos talán az is, hogy ezeknek kiszámíthatónak kell lenni, mert egy gyermekvállalás az ugye nem 4 év egyébként, hanem egy életre szól, és mellette pedig szükséges az egyéb bátorítás is. Tehát vagy baráti közösségből, vagy másoktól, vagy a szülőktől, hogy képesek átlépni a szüleik hibáján, és hogy képesek megkapni akár segítséget is, de ők maguk is, hogyha formálódnak, akkor tudnak családot alapítani. De itt most egy nagyon nagy részről fogunk beszélni, és hát egy-két év, tehát ők lassan tényleg egy családalapítás előtt állnak, és nagyon, ugye, nagyon magas volt a válások száma, az mondjuk csökkent, ezt szokták mondani, de azért egy ideig csökkent sajnos a házasságkötések száma is, ami most kezdett el újra emelkedni. Hála Istennek, tehát hogy ez tényleg egy fontos dolog, mert egyébként házasságban több gyermek születik. De az is egy nagyon fontos dolog, hogy a fiataljainkat elmerjük nekik mondani, hogy a házasságot meg kell őrizni, és a házasság az magától nem működik. Tehát egy házasságot működtetni kell.
Bocsánat, hogy kérdezem meg, hogy abban a statisztikában, hogy hányan születtek, vagy a külföldön születettek is benne vannak?
Hát, szerintem nem.
Lassan azokkal ja. számolni kell.
Nem, szerintem nem, de egyébként nagyon jó gondolat, mert épp az egyik ismerősöm is azt mondta, hogy hazajönnek. Tehát, hogy szép lassan, de...
Igen, de azért sokan kint is maradnak, meg ki is mennek, és készülnek.
Igen, mert ott magasabb az ellátási összeg. Nincs benne. A csecsemő halálozások, a fogyás, az élveszületések. Szerintem ez a Magyarországon született gyermekek száma. Igen. Igen. Jó, akkor kicsit...
Akkor most a
igen. Jó?
Igen.
Tehát az Egyesületünk, a Nagycsárdosok Országos Egyesülete 1987-ben alakult. Itt az van, igen, hogy 150 család alapította. Vegyesek az információk, ez akkor még úgy volt, én 87-ben nagyon csikó voltam, igen, 9 éves, de engedélyt kellett kérni a Hazafias Népfronttól, tehát ez így biztos, hogy több tudás van benne, igen, mint nekem, és elsőnek nem is engedték megalakulni az Egyesületet, és utána a második körben tudott megalakulni, és nagyon szerették volna az alapítók, hogy október 23-án alakuljunk, de ezt sem engedték, úgyhogy október 24-e a Noé születésnapja. És idén október 24-én leszünk 30 évesek. Azért fogtak akkor össze, mert úgy volt, hogy személyi jövedelem adóban nem veszik figyelembe a gyerekeket talán, sőt, talán akkor volt a személyi jövedelem adó bevezetése, ezt nem is tudom, de... 87-ben tervezték, és hogy az ellen, igen, és akkor az volt a céljuk, hogy legyen a családokat összefogó, érdekérvényesítő közösség. Egyébként az alapítók úgy szoktak rá visszaemlékezni, hogy egy nagyon szép, tiszta pillanat volt, amikor délelőtt vagy reggel összeültek, és lázasan dolgoztak, és este 7-kor még senki nem ment haza, és megszületett az alapszabály, és az alapszabályban 4 alapvető célja van az Egyesületnek, és ezek tényleg annyira jól megfogalmazottak, hogy ezek 30 éve változatlanok. Tehát az élet, az anyaság tisztelete, a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése. Tehát igen, mondunk az életet, védjük az életet, és segítjük a fiataljainkat, és odafigyelünk a fiataljainkra is. A nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete. Tehát amikor már több gyerekünk van, mint kezünk, akkor egy kicsit másképp látjuk a világot, és ugye próbálunk érdeket érvényesíteni. Az érték felmutatás, tehát a társadalomnak felmutatni azokat az értékeket, amit egy nagy család képviselhet, és a nagy családosok sajátos közösséggé szervezése. Ebben rengeteg program van. Én most több mint egy évet nagyon alaposan körbejártam az országot, hiszen nagyon sok szervezetünk van, és az volt a legfontosabb számukra, hogy tehát, hogy mi együtt erősek vagyunk, és mi együtt tudjuk segíteni egymást, és számíthatunk egymásra, ez az élmény az erősödjön. Tehát olyan programokat kértek, ahol ez a közösségi élmény, hogy mi nagycsáldosok nem vagyunk csodabogarak, és együtt vagyunk, ez érezhető legyen, úgyhogy próbáltunk ennek mentén nagyon sok újabb programot is csinálni. 260 helyi szervezetünk van, körülbelül 14 ezer tagcsaládunk. Azért mondtam, hogy 10-14 ezer között, mert a tagcsaládjaink úgy vannak, hogy vannak csoportjaink, vannak egyéni tagjaink, és vannak tagegyesületeink. És a tagegyesületekben mindig van egy kis mozgás, tehát ki elhagyja az egyesületet, ki nem is. Mi leginkább ott az egyesület vezetőkkel állunk kapcsolatban. Nekik van egy vezetőségi listánk is, meg éves szinten 4 vezetőségi találkozónk is, és ők azok, akik továbbadják az információkat a tagegyesületek felé. Van 6 régióközpontunk, ami egyébként egy kicsit érdekes, hogy igen, tehát hogy a régióközpontjaink nekünk úgy alakultak, hogy az autópályák mentén, tehát például van Győrben, Nyírádon, ott az a balatoni régió, Pécset, Orosházán, Püspökladányban, Monoron, és a másik, hogy a Balatontól lefelé ott azért nincs olyan sok egyesületünk meg csoportunk, tehát tényleg Kaposváron volt, de az ott teljesen üres, és hogy régebben Somogy megyében divat volt az egykéz, és hogy ne Igen. Tehát, hogy ne aprózódjon el a föld, és ezért ott nincsenek is nagy családosok. Tehát mondjuk most már azért nagyobb a cserélődés, meg talán több gyermek is van, nem mentünk el újra felkutatni azt a területet. Ahol nagyon erős a régiónk, az a Bács-Kiskun megye Békés, illetve fönt Északelet Magyarországnál, tehát Püspökladánytól fölfelé Nyíregyházán is két egyesületünk van, Miskolcon is kettő, tehát hogy ott vagyunk többen. No, hát igen, vannak elismeréseink. A Magyar Örökségdíjra nagyon büszkék vagyunk. A 2008-ban emberségdíjat kaptunk, 2009-ben szolidáltással közoktatásért, és tavaly év végén pedig Balogh Zoltán miniszter úrtól esélyteremtésért díjban is részesült az egyesületünk. És itt alatta a legalsó kép az egy új programunk, amit tavaly csináltunk először, és idén folytatjuk is. Tavaly 300 újszülöttünk született az egyesületbe, és szerettük volna őket köszönteni. És a hajógyári szigeten egy gyakorlatilag a tanya csárdában gyűltünk össze, és az eseménynek a vendége volt Herceg Anita, a köztársasági elnök felesége, és azt mondta ő is, hogy számára a legkedvesebb rendezvény volt, tehát a fényképész kedvéért mindenki fölemelte a gyermekét, illetve készült egy hatalmas nagy molinó is rengeteg gyermekarccal, és akik az előző évben születtek, tehát azért tesszük május, hogy már a pici babák is egy kicsit nagyobb bacskák legyenek, és adunk egy elismerő oklevelet, meg gratulálunk, és ajándékcsomagot adunk a családoknak, úgyhogy most május 6-án fogunk találkozni a hajógyári szigeten. Van egy ifjúsági tagozatunk, pont azért, mert nagyon sok a fiatal az egyesületben, és úgy van, hogy az egyesületet egy 9 tagú önkéntes csoport vezeti az elnökség, és ott most tavaly április óta van egy új lelkes önkéntesünk, aki azt mondta, hogy ő az ifjúsággal szeretne foglalkozni. Úgyhogy most születőben vannak ifjúsági pontok, nekik közösségépítés, illetve a kormány megkért minket, és az új ifjúsági stratégiával Strafinak hívják, abba aktívan bekapcsolódtunk, és részt vettünk a kidolgozásában. Majd egyet igen, lapozzunk, ahol lehet. Köszönöm. Van jogsegélyszolgálatunk a családoknak, nagyon sokrétű a tanácsadási tevékenységünk, vannak építész szakértőink, tehát nagyon sokan jönnek hozzánk, akik azt mondják, hogy felajánlják a szakértői munkájukat, és erre szükség is van. Tehát két hetente vannak ügyvédek, akik fogadóórát tartanak, és be lehet hozzájuk jelentkezni. Akkor van folyamatosan egy Noefon szolgáltatásunk, amit mindig egy jogászunk vesz fel, ott az Erzsébet táboroktól kezdve bárkinek bármi gondja van. Ugye mi minden új törvényt, rendeletet azonnal megérzünk. Tehát például tavaly volt egy nagy galiba, amikor bevezették a megyei matricákat, és akkor a 9 személyes kisbusz az nagycsaládos autónak számított, vagy pedig nem. És azonnal égtek a vonalak, és mindenki mondta, hogy ezen most javítani kell, mert hogyha céges vagy másik kategória D kategóriába tartozik, nem tudom melyikben, D2-es, igen. Igen, igen, akkor a nagycsaládosok sokkal rosszabbul járnak, és tehát például ilyenek, akkor azonnal összegyűjtjük a tapasztalatokat, és azonnal jelezzük fölfelé. Nagyon sok észrevétel érkezett a Nők 40-nel kapcsolatban, hogy igazából nem úgy sült el, ahogy tervezték, hogy gyakorlatilag aki 40 évet ugye a munkaerőpiacon töltött, az el tud menni Nők 40-nel nyugdíjba, és aki pedig gyermeket nevelt, ott is 8 évet beszámítanak. De van, aki sokkal több időt volt otthon, és egyébként ez egy kicsit rendszerhiba is, mert azért a 90-es évek elejétől is talán, tehát a rendszerváltás környékén azt mondták, hogy maradj otthon, tehát hogy legyél főállású anya, tehát hogy akkor az volt az üzenet, hogy nyugodtan otthon maradhatunk a gyermekeinkkel, és most így jó néhány édesanyja jelezte, hogy ő egy kicsit többet szeretne, vagy hát, hogy több gyermekre számítsák be az éveket. Ebben nem sikerült eredményt elérni, tehát nyilván van egy keret, amit bizonyos szempontok alapján felosztanak, de legalább mondjuk az anyatejnek az ára meg a duplájára emelkedett. Tehát így azt mondom, hogy tényleg ugye egy költségvetési keretet kell osztani, ennyi jutott a Nők 40-re, vannak észrevételek, most nem jut több, tehát most jut a csokra, meg a családi adókedvezmény bővítésére, de erre most annyira nem. De ezeket is jelezni szoktuk. Vagy például van olyan probléma is, hogy ha egy nagycsaládos albérletet keres, hát senki nem akarja befogadni. Tehát most például van olyan kérés, meg feladat is előttünk, hogy akár azok a weblapok, akik ilyen albérleteket mutatnak, hogy tegyenek fel egy olyan, egyetlen egy kis fülecskét, hogy nagy családosoknak. Hogy ne kelljen annak a családnak mondjuk az első 20-30-at felhívnia és visszapattanni, mert azt mondják, hogy hát 3-4 gyerek, akkor nem látják szívesen. Tehát, hogy nagyon sok ilyenbe belefutunk, akkor ezeket is felkaroljuk, és akkor próbálunk segíteni. Van egy tagkártyánk, amihez különböző kedvezmények tartoznak, ezt mindenki megkapja. Tehát az éves tagdíjunk az egyesületben az 7000 forint. Aki tagegyesületen keresztül tag, miért mindenki gyorsan elkezdeni számolni, hogy az milyen sok pénz, tehát aki tagegyesületen keresztül tag, az visszaosztott tagdíjat fizet, az családonként 1400 forint. Tehát így összességében egyébként nem titok, tehát körülbelül 25-30 millió forint a tagdíjból a bevételünk, és egyébként összességében 120-130 millió forinttal gazdálkodunk éves szinten. És egy másik része állami támogatás, a harmadik része pályázatok és támogatások, tehát körülbelül 3 lábon állunk. Nagyon minimális a vállalkozói tevékenységünk, arra nem vagyunk alkalmasak. És a tagság részére, aki tag, azoknak egy tagkártyánk van. Ehhez számos kedvezmény tartozik. Van egyébként kultúrlistánk is, tehát nagyon sok ingyenes, meg kedvezményes színházjegyeket kapunk, illetve van piaclistánk. Ezt így igénylik a családok, tehát az álláshirdetéstől kezdve egészen tehát járóka, kiságy, valakinek hazajön a gyereke külföldről, és 2 hónapra szeretne egy gyerekülést kölcsön, tehát minden, ami így a családokat érinti. És tavaly áprilisban elkezdtünk dolgozni azon, hogy kibővítsük ezt a tagkártyához kapcsolódó kedvezményeket, és a legnagyobb megállapodásunk most a nemzeti parkokkal született, tehát ebben is benne van a jövő generációjáért érzett felelősség, hogy gyakorlatilag a nemzeti parkoknál 2 felnőtt és 2 gyermek a családi jegy, és minden 12 éven aluli nagycsaládos gyermek ugyanezzel a családi jeggyel megy be. Tehát, hogyha valakinek 6 gyermeke van, akkor is. És azért hozzájuk tartozik ugye a Tapolcai Tavas barlang, a Bakonybélben a csillagvizsgáló, vagy az Akteleki Cseppkő barlang. Tehát vannak olyan látogató központjaik, amik nem annyira olcsóak, de így akkor minden család számára elérhető. És ezen kívül pedig vannak szállások is a nemzeti parkok tulajdonában, azt pedig a nagycsaládosok 20% kedvezménnyel vehetik igénybe. És ezen felbuzdulva most megkerestük az összes múzeumot is. Nekik most lesz áprilisban közgyűlésük, úgyhogy nagyon reméljük, hogy egy ilyen nagycsaládos kártya kibővíthető lesz a múzeumoknak. Illetve megkerestük a Magyar Fürdővárosok Szövetségét is, tehát szép lassan szeretnénk bővíteni ezeket a köröket, de például a Veszprémi Állatkerttel már van kapcsolatunk, tehát vannak ilyen egyéni támogatások is. Igen, vannak országos kezdeményezéseink is. Ebből itt most 2 gyűjtöttünk ki, de ilyen volt az, hogy korábban volt egy elképzelésünk, hogy ahhoz, hogy a családoknak segítsük az életét, ahhoz helyben mindenkinek össze kéne fogni. Tehát akár a lelkésznek, az iskolaigazgatónak, de még a buszmenetrendet is, és hogy helyben segítsük és egyeztessünk, hogy mi az, ami abban a közegben a családoknak jó lehet. És ezeket úgy hívtuk, hogy helyi szövetségek a családokért. És Németországban ez eléggé elterjedt, ott úgy lokale bündnisse für Familie, és ott egyébként versenyek is vannak, hogy a hónap szövetsége, vagy pedig milyen programok vannak, hol vannak olyan helyek, ahol egy családnak ugye akár bemehet egy bankba, a postánál van-e ilyen gyermeksarok. Igazából elfáradt ez a mozgalom, és nem volt teljesen bizalom felé. Tehát 2-3 városban megvalósult. Elindult Érden, Kiskunhalason, Pécelen, Pécsett, De például Sopronban megkérdezték, hogy ez most minek, hiszen már van annyi szerveződésük, hogy ők nem akarnak többet, tehát hogy ezzel így nem akartak foglalkozni. És most ugye létrejött a Családbarát Ország Nonprofit Kft., és akkor így a Családbarát brand mögé már elég sok mindenbe fog sorakozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit kifulladt, amellett, hogy az alapkoncepciója jó volt, hogy helyben nézzük meg tényleg, hogy kell-e egy iskolához menetrendet igazítani, vagy tudunk egy nagy álmunk volt sokáig egy generációs ház létrehozása, ahol idősek vigyáznak a gyerekekre óvoda iskola után, hogyha a szülők még dolgoznak. És akkor mindenkinek tartalommal telik meg a napja. A másik pedig a Családbarát Önkormányzat díjunk, ezt 6 vagy 7 éve adjuk minden évben. Egy kicsit azt vettük észre, hogy az önkormányzatok szeretnek elkényelmesedni. Tehát azt mondják, hogyha már van egy játszótér, akkor mondjuk azt, hogy ők családbarát helyek. Mi pedig szeretnénk keresni a lehetőségeket, hogy valahogy még több, meg szemlélet. Tehát, hogyha elkészül egy park, akkor ott például padok, elfér egy nagy család egy padra. Tehát ilyen vicces dolgok, hogy ugye vannak két személyes padok, és akkor ha 8-an vagyunk, akkor nem is tudunk hova ülni, vagy van-e fa a közelben, hogy babakocsival hogy közlekedhet valaki ott. Tehát, hogy sokkal több mindent vizsgálunk, és ebben azért el szoktak fáradni az önkormányzatok, ez látszik. Illetve most egy kicsit átalakult ugye az önkormányzati törvény, más feladatok vannak az önkormányzatoknál, mint korábban voltak. De aki, tehát egy jó pár önkormányzat azért nagyon szerette, és voltak jó javaslatok, tehát ezeket most összegyűjtöttük a Családbarát önkormányzatoknál. A szakértelem területén pedig, hát mivel nagyon sok szakértőnk van, aki tényleg önként jelentkezett, és mi is próbáljuk őket egy kicsit képezni, akár KSH-ból előadót hívni, nagyon meg maga a Noé, tehát hogy ugye van ennyi érzékelünk, ennyi tagcsaládunk, ezért nagyon sok helyre hívnak minket. Benne vagyunk a köznevelési kerekasztalban, benne voltunk az ifjúsági stratégiában, létrehozták most a Nemzeti Önkéntes Tanácsot, ott is ott vagyunk, a népesedési kerekasztalban vannak tanácsadóink, a GIA tanácsban bentül egy elnökségi tagunk, nagyon sok helyen, a Nemzeti Együttműködési Alapban, a Gyermek és Ifjúsági Alap, tehát ahol pályázatokat írnak ki az ifjúsággal kapcsolatban, és akkor ott most már szerintem otthonteremtési tanács nincs is, de a TÁMOP programból is most EFOG programok lettek, de ott is benne vagyunk az EU-s pályázatoknál, a Monitoring Bizottságban programok. Erről szerettem volna még egy kicsit beszélni az országos programjainkról, mert tehát azzal, hogy családokat ölelünk fel, nagyon sokrétűek a programjaink, és igyekszünk minden korosztály számára megtalálni azt, ami vonzó lehet. És ezáltal ugye a legkisebbeknek most már a babaköszöntő programunk szól, rengeteg fesztiválon, találkozón a szintén kisebbeket, tehát mondjuk a 12 év alattiakat meg tudjuk szólítani programokkal, kézműves foglalkozásokkal, és a nagyobbak pedig 16 fölött már szívesen jönnek önkénteskedni, és az ifjúságot szeretnénk külön is megfogni, tehát nekik vannak most ezek az ifjúsági pontok és találkozók, és ezen kívül az egyesület vezetőinek vannak vezetőknek vannak képzések, ők főleg ilyen motiváció, konfliktuskezelés, pénzügyi, számviteli, jogi képzéseket kértek. Emellett vannak, úgy hívjuk őket, hogy választmányülések, ebben az összes egyesület csoportvezető beletartozik, és akkor negyed évente vannak ilyen választmányi üléseink, ebből 2 vidéken tartunk, 2 Budapesten. Amikor vidéken van, ez szintén így leginkább ezek alulról jövő kezdeményezések, akkor bemutatkoznak a helyi egyesületek is. Tehát ugye 260 egyesületnél egyszerűen nem megy az, hogy mindig mindenkit meglátogassunk, de így próbáljuk akkor egy kicsit tömbösíteni. És ezen kívül pedig van az országos közgyűlésünk. Minden évben van egy nagy rendezvényünk, amivel igyekszünk egy kultúrmissziót is betölteni. Mindig az ország másik részébe megyünk őszi találkozóra. Ide 6-8 ezer ember szokott eljönni. Most tavaly a Vasút Történeti Parkban voltunk, előtte a Hortobágyon, akkor voltunk már Sopronban, Pécset szakadó esőben mondjuk, de Nagykállón is, és idén pedig Szarvasra fogunk menni. tehát szeptember 22-én Szalvason lesz a Noé őszi találkozója. Hát tényleg nagyon sok ember, és már javában szervezzük a programokat. Ezen kívül minden évben a karácsonyi műsorra kibéreljük az Erkel Színházat. Itt már érkezett jelzés, hogy nagyon kevés, mert hogy 1800 fő fér be, és hát sokkal többen vagyunk. És most az a terv, hogy a vidéki színházakat is megkeressük, és kérjünk még előadásokat, hogy akkor ott is eljussanak. Ezen kívül a régiók szeretnek együtt lenni, és vannak regionális családi napjaink. Itt akkor vagyunk bajban, hogyha egy hét végére szervezi mindenki, tehát akkor nagyon nehéz. De most például Salgótarjánban lesz, Érden lesz éppen, mert 10 éves lesz az Érdi Egyesület is, úgyhogy ők vállalták. A Balatoni Monostorapátiban lesz. Tavaly ősszel kispályás foci bajnokságot hirdettünk, hogy az apukák is mozogjanak, és a fővédnökséget elvállalta Dárdai Pál, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Itt még zajlanak az előválogatók. Most lesz május 6-án a Baba köszöntővel egyszerre a Monori forduló, és valamikor Nyírádon is a második forduló. Tehát nagyon sok csapat jelentkezett, és régiónként lesz egy győztes, és utána valamikor júniusban lesz a döntőnk. Hát úgy körülbelül azt hiszem, hogy ezek. Nagyon sok programunk volt tavaly, újak. Például részt vettünk egy adventi jótékonysági vásáron a Madarász utcai gyermekklinika javára, illetve a mellette lévő alapítvány javára. Akkor fiatalokkal, fiatal családoknak gyűjtöttünk adományt tavaly még az adventi időszak előtt, de ezek mindig egy-egy alulról érkező igény. Vagy például néhány család azt mondta, hogy nagyon... Tehát ők fontosnak látták azt, hogy legyen közös kézműves foglalkozás. Most 60 ezer embernél ezt nem lehet nagyon megvalósítani, de akinek igénye volt rá, az eljöhetett a titkárságra, és akkor ők közösen készítettek adventi koszorút is. Ami talán fontos, hogy a tagcsaládjainknál mi nem nézzük azt, hogy ők vallásilag hova tartoznak, vagy keresztényeket. Tehát tényleg a közös, ami összeköt bennünket, az, hogy igent mondtak az életre, és bár mi is egyébként gyülekezetbe mentünk kézműves foglalkozásra, tényleg voltak olyan családok, akiknek itt volt igénye, hogy együtt legyenek a nagy családosok körében, és akkor próbáltunk erre egy választ adni, hogy akkor várjuk őket, és jöjjenek. Igen, én köszönöm szépen.